Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Kontinensek vetélkedése, egy üstökös útja, vagy egy atomnaplója. Ilyen pályaművek is érkeztek a tavalyi természettudományos meseíró pályázatra, melynek nemrégiben tartották az eredményhirdetését. Több mint 600 gyermek és mentora írt meséket, bemutatva bennük a való világ iránti kíváncsiságukat, tudásukat és kreatív íráskészségüket. A díjátadón jártunk. Tábori Kristóf, a Vaszari János Általános Iskola tanulója Tatáról nyerte a harmadik helyezést a második korcsoportból az Egy atom naplója című írásával, vagy pályaművel, de hát ahogy hallottuk, te valamennyi mesepályázaton eddig indultál. Mi adja évről évre a kedvet, az ötletet, hogy te írj egy ilyet?
Hát érdeklődök a természettudomány iránt, kapok elég sok motivációt otthon, meg a szüleim, meg az együttlét, ahogy írjuk, az nagyon sokat segít, és boldogít, ez a lényeg.
Boldogít? Hogy tudnád ezt leírni?
Együtt nevetünk, tehát ilyen, vannak azok, ugye, amik ténylegesen bekerülnek a műbe, de vannak olyanok, amiket viccből mondok, és akkor nevetünk rajta. És akkor az ilyen egy jó hangulatot ad az egésznek, az alapjának.
Szóval az egész család részt vesz ebben.
Igen.
Tesód is?
Mindkettő is.
Mekkorák?
Az egyik nyolcadikos, a másik pedig harmadikos.
Ez a mostani téma, ez kinek a fejéből pattant ki?
Eredetileg egy természetismeret órára csináltam egy PPT-t, és akkor átmentem a papámhoz, hogy segítsen írni, és akkor kapóra jött, és akkor erről írtam a mesét.
Mert itt áll melletted a mentorod.
Magnis Gyula vagyok, a nagypapa az egyik.
És hogy lett önből mentor a természettudományos meséket?
Hát kémia és fizika az eredeti szakom, tanár voltam középiskolában. Van 7 unokám, és nagyon gyakran beszélgetünk ilyen témákról is. Úgyhogy az, hogy a Kristóf eljött hozzánk egy ilyen előadás előtt, az nem volt teljesen egyedi eset.
Tehát ha ők bármiről már kicsi korukban kérdeztek, hogy ez micsoda, akkor ott egy kimerítőbb választ kaphattak.
Igen, igen. A legérdekesebb nekem ebben az, hogy mindig a koruknak megfelelően válaszoljak. Nem szeretem, ha meghaladjuk az életkort, de szerintem 6 éves kortól kezdve mindig lehet ezekről a témákról valamilyen színvonalon beszélni.
És akkor most itt az atom története, ez hogyan kezdődött?
Ő az atomok összetételéről egy előadást tartott, és hát én egy-két dolgot mondtam neki. Egyrészt arról, hogy egy előadást hogy érdemes megszerkeszteni, meg egy-két dologra fölhívtam a figyelmet. Hogy aztán hogy jött ebből egy naplószerű elmesélési lehetőség, az már az ő agyában született meg.
És a napló, hogy olyan formában írtam meg, ez onnan jött, hogy a való életben is próbáltam már naplót írni, csak a 3 naplóból mind a 3 a harmadik napon felejtődött el, mert hát az én életem nem volt annyira izgalmas, meg volt más dolgom is, és egyszerűen nem vagyok olyan ember, aki elgondolkodik, van egy olyan pillanat, hogy én most leülök naplót írni. És az atom érdekesebb, mint az én magánéletem, és ezért választottam a naplóformát.
Mikor indul ez a napló?
Időszámításunk előtt 400 körül.
Miért? Miért?
Görögországban, mert akkor fedezték fel először, hogy ugye az atom, azt állították akkor, hogy egy és osztatatlan, és a végén ugye meg Chadwick jelentette ki az 1930-as, 40-es évek körül, ott fejeződött be ez a kutatás, és akkor pontosodott ki.
Mik történnek az atommal, amire azt mondod, hogy érdekes, hogy meg lehet örökíteni a naplójában?
Hát, hogy időről időre, hogy változik meg róluk a gondolat, meg a, ugye a tudomány fejlődik, úgy tudták a többet kideríteni róla, és úgy fejlődött róluk a milyen tulajdonságai vannak, milyen tömegű, és stb.
Tehát, hogy ő laboratóriumokban jár, és ott történnek ezek a vizsgálatok,
hát
vagy
ahol,
nem?
Éppen ahol az az ember tartózkodik. Tehát például ugye volt Thomsonnak a mazsolás puding, akkor ott a konyhában. És akkor így alkalmazkodnak hozzá.
Nem mindenki tudja, hogy mi a mazsolás puding, mondasz erről egy szót?
Hát, hogy ugye a Thomson azt állította, hogy ugye van valami, és abba úszkálnak kis darabok, és azok az elektronok, és ezt úgy magyarázta el, hogy van egy tápuding, amiben vannak a mazsolák. És ezért nevezték el mazsolás puding modellnek.
És ennek mind te jártál utána, és te kutattad ki?
Nem, ugye elmentem a papáikhoz, és ott mondta el. És utána megnéztük a képeket, megnéztünk a tudósokról is képeket, és akkor így alakult.
Van-e neked ezzel terved? Akár az írással, akár a természettudományokkal?
Hát én fizikus akarok lenni, de írni szoktam verseket is, meg ilyeneket, és azzal is van tervem.
Mit szól ehhez? 7 unokát mondod?
7 unokám van, hát ő az egyik. Szerencsére mindegyik nagyon érdeklődő, és nagyon jól tanul. Az egyik nagymama a mi részünkről magyar-orosz-német szakos volt, én kémia-fizika. A gyerekek is nagyon jól tanultak, úgyhogy érdeklődés van a családban. Én boldog vagyok. És ha esetleg még engem is megkérdeznek, és válaszolhatok, akkor az meg még nagyobb öröm.
Bajzát Mária a Tettmese pályázat népes zsűriének a tagja, meseszakértő, mesepedagógus, mesekutató, de ez egy természettudományos meseíró pályázat a gyerekeknek. Milyen meglepetések érték az idei zsűrizési feladatok során, amikor elolvasta a gyerekek meséit?
Elképesztően különleges témákat dolgoznak fel a gyerekek ezekben a történetekben. Nagyon sokrétű az érdeklődésük, és rengeteg olyan új információ van, mivel én nem természettudományokkal foglalkozom, aminek minden egyes alkalommal utána kell nézzek. Nekem magamnak is kutatni egy-egy állat, növény vagy téma kapcsán. A másik pedig mindig az a meglepetés, hogy amikor véget ér a zsűrizési folyamat, mi még akkor sem tudjuk, hogy kik a mese szerzői, csak azt, hogy hány évesek. Nem tudjuk, hogy fiúk, nem tudjuk, hogy lányok, nem tudjuk, hogy honnan jönnek, csak azt, hogy milyen korúak. És mindenkinek a hosszú zsűrizési folyamat végére vannak kedvenc történetei, és nekem például az egyik kedvenc történetem a Holdamtól a Holdig című mese volt. Ez egy romantikus, szerelmes történet, az űrhajózásról szól, és meggyőződésem volt valamiért, hogy ezt egy kamasz fiú írta. És most itt a diátadón szembesültem vele, hogy ez egy kamaszlány története. Melengedte a szívemet, és óriási élmény volt számomra, hogy azt láttam, hogy ez tulajdonképpen ez a komplex érdekes történet egy lány tollából született. Olyan empátiával bújt bele a fiú bőrébe, hogy emiatt okozott számomra meglepetést az, hogy lány az író.
Kovács Eszter Marosvásárhelyről, a Bolyai Farkas Líceumból érkezett a Tettmese pályázatra, és külön díjat kapott a Holdamtól a Holdig című pályaművével. Hogyan jutott eszedbe az a történet, és hogyan találtad ki?
Úgy kezdődött, hogy leültem szépen a laptopom elé, és leírtam, hogy egyszer volt, hol nem volt. És nem jött utána az ötlet, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha másképp kezdenénk ezt a történetet. És akkor eszembe jutott Vörös Marti Mihálynak az Ábrán című verse, amiben minden versszakot ugyanazzal a sorral kezd, és ugyanazzal a sorral fejez be. És innen jött az ötlet, hogy miért ne lophatnám el ezt az ötletet, és csináljam én is ugyanezt. És ezért kezdtem azzal az írást, hogy ismertem egy lányt, mindig a csillagok közé vágyott, és amikor megvolt már ez a keret, mert ez a történet utolsó és első mondata is, akkor onnan már jött a történet magától.
És honnan ismered ezt a lányt?
Hát ezt én alkottam meg, ezt a lányt.
És miért vágyakozik a csillagok közé?
Hát mert lenyűgözi az a világ és az a tudomány, ami mögötte van. És ezért mindig vonzódott a csillagok közé.
Hogy dölt el, hogy a természettudományok közül neked ez lesz a témád?
Engem nagyon érdekel a csillagászat úgy általánosban is már. Az iskolában van egy csillagászkör is, amin részt veszek, és kézenfekvő volt ez a téma, mert nagyon szívesen utána néztem a részleteknek, amiket esetleg nem tudtam fejből, és élveztem így megírni.
A csillagászkörön miket csináltok?
Elméleteket beszélünk meg, van, amikor fizikai szempontból közelítjük meg az egészet, képleteket írunk fel, törvényeket, de van sokszor, hogy csak beszélgetünk ilyen érdekes elméletekről, mint például a lapos föld elmélet, és hogy miért nem lapos a föld, vagy hasonlók.
Mi az, aminek nagyon utána kellett nézned?
Hogy milyen felkészülésen mennek át az asztronauták, és hogy körülbelül ez mennyi időbe telik, mert én is meglepődtem, hogy mennyiféle felkészülés van, mielőtt tényleg egy űrutazáson részt vehetnek.
És hogy kerül az űrutazás a mesébe?
Hát a főhős elmegy a Holdra, és Holdport hoz a barátnőjének a Földre.
Tehát ugye nem a lány megy a csillagok közé, pedig mindig oda vágyott?
Nem, a fiú megy fel, és a történet végét azt nem árulom el. De visszaér a Holdporral a fiú.
És ez lehet, hogy a lánynak még nagyobb dolog is, mintha ő maga ment volna?
Lehet.
Mi lesz tovább? Tervezed, hogy valamelyiket, vagy az írást, vagy a természettudományt esetleg a jövőtként is választod?
Hát lehetséges, én kicsikorom óta írok, tehát 9 éves voltam, amikor az első mesém könyvbe került, ez lesz a negyedik, ami könyvbe kerül. Tehát az írást azt szeretném folytatni, még akkor is, hogyha csak ilyen hobbi szinten. És a tudományokkal, hát vonz talán az orvosi egyetem, afelé elmennék olyan irányba szívesen.
És az orvos tudományon belül van esetleg valami különös terület?
Lehet, hogy inkább a fogorvos irányába, mert a szüleim is fogorvosok, és akkor az úgy nagyon kézenfekvő lenne.
Azt gondolnánk, hogy a természettudományok és a mesevilága kizárja egymást, holott nem, hiszen a világ keletkezését is mesékkel is magyarázza az emberiség egészen az ősidőktől kezdve. Hol ér össze? Vannak-e hasonlóságok a gyerekek történetei és a mesék, a népmesék között?
Rengeteg hasonlóságot látok, és 2399 fajta mese van. Annak egy szelete például az eredet magyarázó mondák. Mindenre keresi az emberiség a magyarázatot, hogyan lett a Föld, miért vannak felhők az égen, miért fúj a szél, és megtalálja abban a gondolkodásmódban, ami egyfajta mágikus gondolkodás, azt a magyarázatot, amit a tudomány tényei nélkül képzelete alapján, fantáziai alapján meg tudott alkotni. És nagyon sok esetben látok párhuzamokat, például most az egyik díjazott mese, a tájegységek vitája. Ez a típusú meseszövés, ez megjelenik a világ minden táján, ugyanezzel a történetvázzal, ugyanezzel a szüzsével, hogy vitatkoznak egymással testrészek, vitatkoznak egymással különböző növények, és akkor valaki, mint például ebben a mesében, a tájegységek vitájában, ami második helyezett lett, valaki kimondja az igazságot. Itt például az ég. Számtalan történet ismerek rá, generációk tudására is gyerekek alkotnak.
Az idei zsűri egyik tagja, Vejc Gábor, aktuárius. Mielőtt megkérdezném a véleményét és a benyomásait a meséről, muszáj ezt a titulust egy picit tisztáznunk, hogy ez mit jelent?
Az aktuárius az egy biztosítás matematikus magyarra fordítva, tehát lényegében a biztosítási szakmán belül, hogy az különböző matematikai tevékenységet, árazást, tartalékolást és egyéb ilyen számításokat végzi, illetve tehát ugye nagyon sok minden ez kapcsolódik hozzá, de lényegében egy matematikai foglalkozás. Édesapám is lényegében matematikával foglalkozó ember volt, kutató volt, aki kereste megoldásokat bizonyos dolgokra. Édesanyám statisztikus, oktatott főiskolán, úgyhogy nagyjából tőlük kaptam a matematika szeretetét tőlük nagyon, és ez úgy végigvitt a pályámon.
Nagyon sok mesét olvastak el, és abból választották aztán akik a könyvbe kerülnek, az is több mint 70 mese, és 12-en kaptak díjat, és 4-en külön díjat. A természettudományok közül melyik vezet? Hogy látja, hogy van-e, ahova jobban súlyozódik, hogy inkább a körülöttük lévő virágok, bokrok, növények, az iszonyúan érdekes világűr, a csillagok?
Nagyon széles egyébként a megjelenése. Előszeretettel jelenik meg a kémia. Ugye a kémiai jelenségek, elemeknek a történetei, tehát hogy hogyan találkoznak egymással, hogy a különböző elemek, és jönnek létre vegyületek, és ezekre a története, nagyon szép történeteket lehet felépíteni. Van, ahol ez egy romantikussá válik, van, ahol egy picit a humorra épít jobban. Hát az idén is nagyon sokat kaptunk arról, hogy például egy üstökösnek az útját mutatta be az egyik szerző, és nagyon érdekesen írta le, hogy hogyan találkozik ugye a sorban a bolygókkal, és megy végig a naprendszeren.
Mire lesz ez jó? Több mint 600 gyerek jelentkezett idén, és hát az elmúlt években is hasonlóképpen. Mi lehet ennek az eredménye, hogy ennyi kisdiák egy ilyen amiben részt vesz?
Hát a mi filozófiánk az, és abban hiszünk, hogy nagyon sok gyereket el tudunk indítani abba az irányba, hogy a természettudományokkal esetleg mélyebben is foglalkozunk.
Krolikovszki Lehoczki Lilián lett a második korcsoport győztese a tetmese pályázaton, és a meséje főszereplője nem ember, hanem egy állat. Miért éppen a tyúkokat tüntetted ki a figyelmeddel?
Eddig nem szentelte nagy figyelmet így rájuk, viszont lett egy tyúkom, akit másének hívnak, ugye az Anton Csehov drámában, a három nővérből, és ő mégis engem inspirált arra, hogy megtanultam tőle, mert hogy bent él velünk a házba, és így készhez van szoktatva, tud trükköket, hogy inspirált arra, hogy nem butálatot, nagyon okosabb, tudja jelezni, hogy éhes, be szeretne jönni, és így annyira érzelmesek, és ki tudják fejezni az érzelmeiket, hogy végig csak így rájuk aggattuk, hogy milyen buták, mint a csirkék végig is ez a hasonlat, és hogy végig is ez egy mesébe, hogy sok emberre is ezt hiszük, és ez az előítélet.
A te tyúkod a mesében mit tud? Miben tér el az átlagos tyúkoktól?
Ugye itt a mesében ugye már nagyon okos, így jóval okosabb, és ugye itt ő így elkezd tanulni végül is, még ugye a többi tyúk meg így éli a sima életét.
Hogy éli meg ezt? Mert ugye különbözik a többiektől. Hogy viszonyulnak hozzá a többiek?
Ugye írtam is benne, hogy az elején, hogy egyre okosabb lesz, hogy egyre magányosabb lesz, hiszen ugye nem tud így egy ilyen beszélgetés kedvezni a többiekkel, hiszen ők éppen nem arról, például a tarédivatról fognak beszélgetni, és hogy így megpróbálja, hogy végig is olyan lesz, mint a többiek, de ugye nem akar olyan lenni, mert maga akar lenni, és ugye ez elég nehéz.
Mi a megoldás? Hogyan tud ő boldog lenni, vagy közösséget találni magának?
Hogyha úgy végig is találjanak, hogy akik hasonló érdeklődésű, akkor is például épp elutazik valóban, mint az embereknél, hogyha felnőnek, akkor találnak olyanok, hogy hasonló érdeklődésük, és végre azt hiszi, hogy valaki megérti őket, mint a verse végén is ugye találkozik.
Igen, itt egy tündér segít neki, egy varázsló segít neki. Az emberi világban, az iskolában, vagy a te korosztályodban találkoztál ezzel a jelenséggel, hogyha valaki túl okos, akkor ugyanúgy ki tud lógni a többiek közül, mint hogyha éppen az ellenkezője, tehát mondjuk nem annyira okos, mint a többiek?
Hát saját magam tapasztalata, mivel általában én mindig nagyon kilógok. Egyrészt, mert nagyon furcsa vagyok, meg így az öltözködésem, meg az, amit tudok, és így általában nagyon kilógok, mert a többiek általában másra szoktak beszélni, és azt látom, hogy ez nagyon megfigyelhető, viszont például ez a tervés így látszik, hogy összehozza ezeket az embereket.
Te miben lógsz ki?
Egyrészt én nem öltözök ilyen márkás ruhákba, úgyhogy mindig ilyen nagyon nagy szoknyákba szeretek, meg senki sem szereti így a csirkéket, senki sem beszél latinul. Meg...
Beszélsz latinul?
Nagyon kicsit. De gyakorlom. Most ugye az állatneveket, meg ugye az elnevezéseket, meg ilyen mondásokat. Meg hát engem nagyon érdekel az idegsebészet, és arról tudok szakszavakat, és a többiek inkább rám néznek, hogy mi a bajom van, és arrébb mennek, vagy inkább máshova ülnek le.
Hogy érint téged?
Hát az elején nagyon rosszul esett, de most már így kezdem elviselni, meg így vannak olyanok, akik most már kezdem így látni, vannak olyanok, akik tényleg így velem szót értenek, csak hát az meg kicsit fel kellene, hogy olyan közökbe tudjak kerülni.
A tanárokkal szót értesz? Jól szót értesz? Mondjuk a biológia tanároddal, vagy a kémia tanároddal?
Igen, meg így általában inkább felnőttekkel értek jobban szót.
Honnan jött az idegsebészet iránti érdeklődésed? Hiszen akkor nem az iskolában hallottál erről, mivel ez nem gimnáziumi tananyag.
A húgomnak van egy betegsége, a kranió, ami csúnak fejűség, és ez is azt, hogy felvek a gobolyáját és újra rakják. És így a Magyarországon egy darab professzor van, aki ezt csinálja, a Bognár professzor, és hogy így láttam, amiket csinálnak, és például annyira érdekes, hogy az agyunk, hogy van egy saját hálózata a szívvel, és például a nyelveink máshol helyezkednek el. És ez szerintem nagyon izgalmas, meg ezt felfedezni egy nagyon jó dolog lehet. Ezzel foglalkozik másokat segíteni, meg azokban, amik az agyban található betegségek esetleg gyógyítása, de ez még nagyon árnyalt, mert simán lennék irodalmár is, úgyhogy egy kicsit a jövő az még a homályos.
A A tudományos rendszerezés az egy nagyon fontos dolog nyilván a tudósok meg a kutatók munkájában. A periódusos rendszer például egy ilyen rendszer. A mesék világában is alkotnak a mesekutatók rendszereket. Van-e helyen rekesze világmagyarázó kutató meséknek?
Természetesen nekünk is van egy katalógusunk, Árna és Thomson, a két kutató, aki után elnevezték ezt a típusmutatót.
Bajzett Mária meseszakértő, mesepedagógus, mesekutató.
Az Anne Thomson mesekatalógusban 2399 mese van, és 9 nagy mesetípus. És ezen belül meg lehet találni például azokat a meséket, amelyek az ész és a szív, a tudomány és a mese, a történetmondás kapcsolatáról szólnak. A típusmutató ezt 939-149-es számmal jelöli, és a típus alcsoportjának a neve sorsmesék. És egy gyerek életében ez a mese pályázat akár sorsfordító lehet. És számomra ez egy különleges párhuzam, hogy a kollektív tudás, a kollektív emlékezet pont ezeket a történeteket, amelyek a tudomány és a történetmesélés, az ész és a szív, az ész és az igazság, a mese és az igazság kapcsolatát mesélik el, pont a sorsmese nevet kapták. És minden egyes alkalommal, amikor akár a tehetmese pályázatra gondolok, akár arra, hogy az ókor óta gyakorlatilag az ember igyekszik történeteken keresztül tudást átadni a következő generációknak, akkor azt érzem, hogy egyrészt a múlttal is össze tudunk kapcsolódni, a pályázat és a történetmesélés és a tudomány meg a mese kapcsolatán keresztül, de hogy ugyanakkor a jövőnek is egyfajta kaput nyitunk, mert az a fajta gondolkodásmód, ami a tehetmese pályázatban megjelenik, hogy természettudományok és mese még csak a kezdeti szakaszában van, és bár találunk a hagyományban erre mintákat, mégis most kezdődik a világ különböző tájain, Európában, és hát itt nálunk Magyarországon is.
A természettudományos meseíró pályázat résztvevőivel beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.